11. fejezet. Az olvasó visszavitetik a régi időbe, mikor még a méz is édesebb volt. 35 évvel történetünk kezdete előtt élt Pesten egy Nagy István nevű tajt pipa metsző. Akkor ez volt az első mesterség, az egész ország pipázott reggeltől estig. Dohány volt quantum satis, az urnak termett, a többi lopta. A tekintetes nemesség mint egy élet céljának tartotta, minél több tajték pipát és szipkát minél szebben kiszínni, úgy, hogy azok úgynevezett bajuszt ne kapjanak. Akinek az sikerült, az rendesen bizonyos önérzettel tekintett múltjára, mint aki nem hiába élte sárgolyóbison. Egy-egy szép, egyenletesen kiszít szipkáról úgy beszéltek országszerte, mint a Kohinorról szokás, hogy itt és itt Radvánszki bárónak Radványban, vagy Recski Andrásnak Szabolcsban egy olyan mahagóni színűre kiszít pipája van, hogy nincs azon annyi makula sem, mint a Szent Rozália palástján, hogy olyan erős lett, kétszer ment át rajta egy szénás szekér kerekes, meg csak egy karcolást se ejtett rajta. A pipafaragás művészet volt akkor, sőt, egyéb művészet ebben az országban nem is volt. Nagy uram, egy-egy sikerült pipájáról legalább annyit beszéltek az emberek, ha nem többet, mint mostanában egy színdarabról, milyen a makja, milyen a nyaka, a kupakja. Ha valami újabb formájú bevégzett művet tett ki a kirakatba, az Úri utcában, egész népcsődület támadt előtte. S az összegyűlt bámészkodók szívesen elújságoltak némi intim részleteket a nevezetes pipakészítő műhely belső életéből, hogy tudnélik valami... Tóth Mihály nevű legénye van nagymuramnak, azt csinálja a legszebb példányokat, csodálatos keze van hozzá. És igaz is volt. Ez a mi mostani alsórekettyési Tóth Mihályunk a Nagy István műhelyében dolgozott 30 pengő forintokért havonként, ami akkor szép pénz volt, mert 90-20-as lakott benne. Egy 20-asból pedig meg lehetett élni naponként, úgyhogy még a koldusnak is adhatott volna az ember egy részgarast, ha lett volna koldus. Ha nem, hiszen talált annak helyett Tóth Miska. Bolondja volt a könyveknek, és ami jó megjelent a könyvpiacon, azt mentem megszerezte. Ahelyett, hogy elment volna devernálni a két kék bakokhoz, vagy a két pisztolyba, vitte a könyvzsákmányát a Frühjahrsfeld utcai tiszta kis szobájába, és beszítta, mint a szomjas növény a harmatot. Bolond volna Bortini, mikor nektárt szülcsölhet a pénzéért. Igaz, nem sok könyv termett, attól nem megy az ember tönkre, s ami termett volna is, az író agyától még nagyon messze esett a könyvesbolt. Petőfi Sándor például nem bírta kinyomatni, az összegyűjtött verseit nem volt rá pénz. A főurak, akiké volt az ország, nem törődtek az ilyesmivel, kártyáztak, ittak, ettek és böfögtek. Egy szabómester, Tóth Gáspár uram, ki a nadrágjaikat varta, gondolta el magába, hogy az ő kötelessége illő köntösbe megjelentetni a legbecsesebbeket, ami akkoriban a magyar földön termett, és leszúrt néhány száz forintot a költemények kinyomatására. Örök szégyen az akkori nagyurakra, akik pedig lapáttal szórták a pénzt mindenütt, ahol nem kellett. Az egyszerű szürke bekecsek és dókák alatt meleg szívet dobogtak. Kasznárok, prókátorok, mesteremberek nevei vannak megörökítve az akkori könyvek végső lapjain, ahol szokás volt ösztönzésül kinyomatni az előfizetők lajstromát. Azok a jámbor becsületes szegény emberek tartották meg az országot, akiké nem volt. A nemzeti lélek bujdosott, vándorolt, hol itt anyázott, hol ott, mint egy peregrinus. Néha sehol se volt. Talán el is veszett már. Majd ismét fölbukkant, hát megvan még, s milyen furcsa helyeken gyúlt ki, ahol senki sem kereste volna. A császár katonáinál, a testőröknél Bécsben. Aztán vándorolt, egyre vándorolt, és nem talált állandó helyet egy osztálynál sem, ahová szállt. Abban az időben, melyről írunk, a középosztály legalján húzódott meg. No, fog az még följebb is menni. De bizaz lejjebbre vett az útját. Volt az iparosnál, láttuk a parasztnál azóta, hiszen nincs kizárva. Lehetett valamikor a nagyuraknál is, csak hogy azt még nem láttuk, vagy hogy még csak ezután jut oda, de már szeretnénk látni. Tóth Miskának a könyveken kívül egyéb iránt volt még egy mágnese, a Nemzeti Játékszín. Dehogy is maradt volna el valamelyik előadásról, kivált, ha történeti darabot adtak, míg egy szomorú napon ennek is vége szakadt, egy jó barátja kedvéért. Velkovics Gyurinak hívták a barátját, ugyanabból a városból való volt, ahonnan ő. Nagy Széchenyből. A szüleik szomszédok voltak és komák. A Velkovics uram szücsműhelye egy házban volt a Tóth Máté pékboltjával, úgy szólván egy családot képeztek, és épp annyira szerették egymást az öregek, mint a fiaik, akikből mind a ketten diplomás embereket akartak faragni. Tóth uram prókátornak szánta Miskáját, de az anyja ellene szólt. Soha nem adom a fiamat olyan mesterségre, ahol annyit kell hazudni. Tóth néppapot akart belőle, de ezt meg az apja kifogásolta. Eredte golyhó, hiszen a papnak még többet kell hazudni, ami annyival rosszabb a prókátorénál, mert ezt nem illik el nem hinni. Egymás iránti gyöngétségből mindenik elejtette időközben a maga kedvenc tervét, és amikor arra került sor, hogy a két egyformakorú fiúcskát Losoncra viszik a nagyiskolába, abban állapodtak meg kölcsönösen, hogy Velkovics koma döntse el, mi legyen a gyerekből. A koma nem vonta meg a jó tanácsot, a mi fiunk doktor lesz, hát legyen a Miska is doktor. Ez pedig azzal indokolta, hogy ők, mármint Velkovicsék, már nagyon öregek, nem pörlekednek senkivel, fiskálisra nincs szükségük, ahelyett sokat betegeskednek, tehát doktorra van szükségük. De egy doktor mégiscsak egy doktor, míg ellenben, ha Miska is doktor volna, és valaki megbetegednék a két család közül, még konzíliumot is lehetne tartani. Márpedig milyen szép és úrias dolog, mikor híre terjed a városkában, hogy Velkovics uram vagy Tóth uram fölött konzíliumot tartottak ma a doktorok. Debiz ezzel se fegyverezte le a péket. Micsoda? Kiáltál, és a fél szemével a feleségére bandzsított. Hisz a doktornak kell a legtöbbet hazudni, és ez még a papénál is rosszabb, mert soha se lehet rájönni. Ebben az anyóka is osztozván, végre sok hánytorgatás, keresgélés után kikotorázták a mérnöki pályát, az egyedülit, amiben nem lehet hazudni. Ősszel aztán a jövendőbeli inzsellér és doktor egy becsületes német származású pipametszőjét, Strom Adalberthez kerültek Kostba Losoncon. Strom mesternek magának is volt egy tanuló fia, ifjabb Adalbert, akivel a fiúk összepajtáskodtak, őszinte, szinte megható barátság fejlődött ki köztük. Kedves, gyöngéd, gondtalan évek következtek egészen retorikáig, gomboztak, labdáztak, pigéztek és egy kicsit tanultak is. Eminens azonban csak Miska volt közülök, kiről a professzor urak azt tartották, hogy nagy koponya és sokra viszi az életben, ha valahogy útközben el nem veri a ragya. Éles esze volt, dacos nyaka, józan ítélete. És csak ugyan, ő tört le legelőbb. Egy kis kolera szaladt végig az országon, és apja anyja meghalt váratlanul, nem hagyván maguk után egyebet, csak jó emléket az ismerősöknél. Abból azonban nem lehet kosztot fizetni Strombapónál, ezzel tisztában volt Miska, s a temetésről visszamenve Losoncra, azzal az elhatározással állított be a műhelybe, hol az öreg Strom dolgozgatott, hogy az új helyzet szerint helyezkedik el a világban. Strom úr, mondta, noha eddig elé bácsinak szokta nevezni, szüleim meghaltak, és nem maradt utánok semmi vagyon. Hallottam, édes fiam, sajnálkozott a derékmester. Ebből aztán az következik, Strom úr, hogy nem bírom tovább fizetni az ellátást. Ej, ne törődj te ilyenekkel, ahol két pani perda jól lakik, ott a harmadik nebuló se pusztul éjjel. Nem kell nekem kegyelem kenyér, Strom úr, vágott közbe a fiú keményen. Köszönöm alásan a jó szívét, de nem kell. Ejnye forgós adta, csodálkozott a jó ember, és a szemöldökei felszaladtak a homlokára. Hát mi a menny dörgős figyfenekel? Eddig én fizettem önnek, most már azt akarom, hogy ön fizessen nekem. Hogy barátja az erénynek? Strom úr nagy előszeretettel tanult el az ilyen diák kiszólásokat. Hát úgy értem a dolgot, hogy én évekig nézegettem itt a műhelyben, miképpen faragják önök a pipákat és metszik, otthon aztán a vakációban én is próbáltam a faragást, és azt hiszem, hogy hasznomat veheti. Ugyan ne izélj, te bolond! De a fiú addig erősködött, addig követelt, engedjen hát neki a szerszámaival itt a műhelyben egy pipát csinálni, és olyan határozott, imponáló volt a föllépése, hogy az öreg Strom nem volt képes megtagadni a kívánságát. Jó, no, bánja a szesz, roncs hátra egy darab tajtékot, ha már annyira rátérdepeltél a lelkemre. Nevetett, hagyta, oda se nézett többi, méltóságán alul tartotta volna felülni, úgy vette, mint egy gyerekes szeszélyt, és kiment inkább a kertbe a palántáit öntözni. Miska pedig egész délután dolgozott szorgalmasan, és amikor a mester este akaratlanul odapillantott és meglátta egy makra pipának a kibontakozó nemes idomait, a finom vonalakat, a karcsú nyakat és a ráfaragott vizsla félig elkészült figyelő fejét, ilyette csapta össze a kezét és megrázta a diákot. Vesd le a csizmádat, hé, hadd nézzem meg, ha már nincs elúd lábad, nem vagy-e maga az ördög. Mutasd csak ide azt a pipát. Megnézegette, megforgatta, csóválta hozzá a fejét, dörzsölte a szemét, nem álmodik-e, elimádkozott hamarjában egy hiszekegyet, keresztet vetett magára, aztán így szólt. No hát, fiam, te nagy talentum vagy. Vétek lett volna neked a könyvek közt megtenészedni. Itt maradsz a műhelyben, és úgy lesz, ahogy te mondtad, most már én fizetek neked, de egyszer s mind megmutogatok még egyet mást. Miska tehát fölvette a zöld kötényt, kimaradt az iskolából, és ott dolgozgatott az öreg Strom oldalán 2-3 évig. Mindjárt az első pipáját a híres Bornemissza csendbiztos vette meg a kirakatból, ami nem csekély dicsőség volt, mert a nagy csendbiztos, kinek halála után még sok évtized múlva is Bornemisszáknak nevezték abban az ország részben a pandúrokat, egyszer s mint nagy pipaértő hírében állt, és elég volt egy mestert kiemelni a homályból, maga az a tény, hogy az ő szájában látták az alkotását. Miska hova tovább olyan pipákat készített, hogy addig szállt-szállt a hírük, míg a Nagy István uram fülébe is eljutott, és elcsalta a legényt magához Pestre. Nem sokára oda kerültek a pajtások. Az ifjú Strommot, akit időközben katonaiskolába adtak volt, oda nevezték ki hadnagynak. Velkovics Gyuri pedig orvos növendék lett, és ismét együtt lakott Tóth Miskával a Frühjahrsfeld utcai szobácskában. Csodálatos, hogy sem a Nyalka huszárhadnagy, sem az Alma Mater gólyája nem resteltek a mesterlegénnyel barátkozni. Ebben az időpontban lévén az ifjúsága legzöldebb, sőt, bizonyos fokig tekintély volt Miska, aki imponált nekik és akire hallgattak. Megszokták fölényét még az iskolai padokban. Megy az idő, forog a világ, kopik az ember. Egy nap, mikor Gyuri másodéves pedikus volt, letette a kanalat meg a varrótud örökre, Velkovics Dávid uram is, Velkovicsné már korábban elhalt, s minthogy egy kis leányka is maradt, Fruzsina, Gyuri tanítatására nem jutott pénz. Gyuri végszorultságában egy Bécsben lakó rokonához, anyja testvéréhez, dr. Protokhoz fordult, egy szép érzelmes levéllel anyagi támogatásért, mert a szülői házban gyakran hallott meséket a vagyonos orvosról, kinek tele van a szobája megrendelőkkel, és aki hallani se akar nővéréről, a szegény szűcsnéről, gőgje vagy talán fösvénysége miatt. Dr. Protok nem is válaszolt a levélre, ami roppant kétségbe ejtette Gyurit, de Tóth Miska megvigasztalta. Ne félj, kenyeres, ha minden gát szakad, itt vagyok én, megosztom veled a keresményemet, mindenképpen el kell végezned az egyetemet. És azontúl búcsút mondott az irodalmi műveknek, a szellemi szórakozásnak. Ő fizette a kosztat és a tandíjat Gyuriért, ő látta el apró kiadásait panasz nélkül, felhánytorgatás nélkül gyöngéden, mintha csak a legtermészetesebb kötelességét teljesíteni. Így tartott egész 2 évig ez az apai szerep, nem kis erőfeszítéssel. Noha titkolta, sokszor nélkülözött, csak hogy a student ne szenvedjen hiányt semmiben. Mégis a student unta meg a helyzetet hamarabb. Egy este, mikor fáradtan hazajött, nem találta otthon Gyurit, se a ládáját, csak egy levelet az asztalon. Kedves Miskám, egy bolond mágnás paralízis progresszívába esett, ami csinos kis szerencse rám nézve. Az egyetemen egy orvos növendéket kerestek hozzátartozói, aki állandóan mellette legyen, mint ápoló, s kísérgesse Meránba, Monakóba, és nem tudom én milyen fürdőkbe. A szallárium meglehetős, teljes ellátás a legfinomabb vendéglőkben vele együtt, és havonként jelentékeny összeg készpénz. Annyira meguntam már az okos embereket az egyetemen, hogy ennek a bolond embernek a társasága különös ingerrel bír rám nézve. Varietas delectat. Én hát elfogadom ezt a majdnem kanonok is stallumot, mert nagyon bántott az is, hogy a te nyakadon élősködöm. Nem szóltam neked erről semmit, mert nem volt erőm tőled élő szóval elszakadni. Nem is szakadok én el soha, csak egy kicsit elmegyek és némi pénzt szedek össze, amellyel aztán elvégzem az utolsó évet. Köszönöm neked az irántam való jókat, ígérem továbbá, hogy sokszor foglak értesíteni hollétemről, helyzetemről, és mihelyt lehet, visszatérek hozzád, stb. Miska megsemmisült, mintha valami nagy csapás zúzta volna össze. Egész egyel idegesen járt föl és alá kezeit tördeve. Miért tette azt? Miért tette? Szinte nevetséges volt a bánatával, úgy érezte, hogy ezentúl már nincsen életcélja. Gyuri szavának állt, szorgalmasan irogatott grófjáról, valami Plesnitz őrgrófról, és életfolyásáról, hol innen, hol onnan, Európa különböző klimatikus helyeiről, sóhajtozván leveleiben, hogy már szeretne egy kis töltött káposztát enni, ez a fényes hotelek kosztja ellen irányult, vagy hogy már nagyon vágyik egy kis békakuruttyolást hallani. Ezt részint a hangversenyek iránti csömör okozta, mert a beteg gróffal minden hangversenyre el kellett mennie, a zene csillapítólag hatván idegeire, de mutatkozott ebben a honvágy is, mert a Józsefváros részben még akkor sok volt a békákkal benépesített pocsolya, és esténként ugyancsak hangos volt a vidék, ahol Miska lakott. Úgy vagy, egy évig még csak volt némi humor a leveleiben. Néha valami pajkos kalandról is megemlékezett. Vidor életkedv bugyborékolt némely megjegyzéséből. Hova tovább azonban rövidebbek és kedvetlenebbek lettek a levelei. Látszott, hogy unja már a dolgot. Egyszer ki is fakadt. Úgy látszik, írja, kettőnk közül én vagyok a nagyobb bolond, mert ő bolond ésszel bolond, és nem tudja, hogy bolond, míg én józzal ésszel láncoltam magamat egy bolondhoz, és jól tudom, hogy az őrültség. Majd egészen kimaradtak a levelei, hetek, hónapok elmúltak, egy sort sem írt. Miskát elfogta a nyugtalanság, hol van, mi történhetett vele. Nem tudta, hová írjon neki, hiszen örökké vándorolnak, futnak, a tavaszt keresik. Már éppen arra gondolt, hogy a gróf Plesnitz családhoz fordul útbaigazításért, amikor levelet kapott Gyuritól, és melyben Bécsből értesíti, hogy elcsapta magától a grófját, és a jövő héten a keddi hajóval Pestre érkezik állandó ottmaradásra. Állítasd régi ágyamat szobádba, írja a Postscriptumban. Megörült Tóth Miska és sietett a kaszárnyába stromhadnagyot fölkeresni, vele is tudatni a nagy eseményt. Képzel csak, megérkezik kedden a fiú. Lázas türelmetlenséggel várták a keddet, kedden pedig a hajót. Ugyancsak szítták, hogy lassan cammog. Már este volt, mikor kikötött, és Velkovics Gyuri ott állott velük szemtől szembe. Bezzeg volt a röm. Összetorlódott a sok nyájas szó, de megemberesedtél. No, csak, hogy itt vagy, úgy vártunk, mint egy püspököt. Hoho, fiú, hiszen te tokát is eresztettél, de milyen csinosan van öltözve. Nos, a karon fogták, és nagy diadallal vitték az aranysasba, mert csak meg kell inni a viszontlátás áldomását, a borjú bőrös ládát, még a köpenyeget, hadd vigye haza a hordár. Valami kis nyegleség mutatkozott Gyurin. Nem csak hideg volt egy kicsit a barátai iránt, de sehogy sem akart ráismerni a városra. Miféle státua ez itt? Hát a nagy Kristóf, hiszen tudod, az ördög emlékezne minden rongy faragványra. Hát az a templomféle ott micsoda? Hát az a belvárosi plébánia templom. Különös fumigáló hangon beszélt, rosszul leplezett fölénnyel. Barátai titkon összenéztek, ej, mi lett ebből a jó fiúból, az arcán is volt valami arrogáns, ellenszenves vonás. Ugyancsak mindent kifogásolt az aranysasban, és olyan lehetetlen nevű ételeket követelt, hogy a másik asztalnál ülő Józsa Gyuri odaszólt a pincérhez, mint egy célzásul a tökéletlen fiatalember kívánságaira. Hozzon nekem egy cápát, Károly, de egészben is rántva, öntött salátával. Restelték Tóth Mihályék az esetet, de csak mégis megbocsátottak lelkükben Gyurinak. Ja, ilyen a világ, látott ember, valóságos nagyzási hóbort volt tőlük, hogy ilyen nagyuraknak való vendéglőbe hozták a fogadtatást nagyobb pompája miatt, és íme, ahelyett, hogy el volna ragadtatva mindent fitymál az asztalkendőtől kezdve az utolsó mártásig, mint egy elkényeztetett spanyol grand. A borocskától mégis átmelegedett lassanként, és elmesélte utazásainak tarka-barka élményeit egész addig, míg a gróf baja Islben, mint egy 6 héttel ezelőtt dühöngő őrültségbe csapott át, úgyhogy neki rohant Gyurinak, meg akarta folytani, akkor aztán fölszedte sátorfáját, és egyszerűen elszökött tőle meg se állván Bécsig, ahol egy hónapig tartózkodott. Mit csináltál ott annyi ideig? Kérdi Adalbert. Egy kis dolgom akadt. Felelte rejtélyesen. Aha, valami szoknya. Mosolygott Tóth Miska. Hé, garçon, pincér! Parancsolá Gyuri, nincsenek francia boraik? De igenis vannak. Ide egy kis rajnait, ugye, fiúk? Úgy látszik, nagyon megpehesedtél a gróf mellett, vélte hadnagy. Adjatok békét. Vigyorgott Velkovics, az asztalra csapva tenyerével. Bécsben már a gyűrűmet adtam el, hogy a hajóköltséget fizethessem. Ez már nagy hiba, szólt a hadnagy elszontyolodva. Mit fogsz hát csinálni, mi a szándékod? Gyuri közömbösen vállat vont. Mit tudom én, Miska majd kigondol valamit. A hadnagy léhának találta a választ, és nem állhatta megjegyzés nélkül. Meg kell gondolnod, pajtás, hogy Miska keze munkájával keservesen szerzi a pénzt. Ej, vágott közben Miska megrestelvén, hogy ilyen kényes irányba indul a szó, sietett elejét venni. Amíg nekem van, van neki is. Ez a regula nálam. Csak az a baj persze, hogy nem sok van, de mindegy, nem halt még meg a pénzek anyja. Kocintottak, ittak rá, de a hadnagy csak tovább nyomorgatta a fölvett témát. Remélem, teljes erővel nekidőlsz a félbenhagyott stúdiumoknak. Majd még gondolkozom erről, egyelőre pihenek egy kicsit. Persze, nagyon elfáradtál, gúnyolódott Strom hadnagy. Enaptól fogva újra a régi élet kezdődött. Miska gondoskodott szobatársa minden szükségletéről, az ő nagy türelmével és gyöngéd előzékenységével, csak hogy ez most már terhesebb feladat volt, mint annak előtte. Gyuri azelőtt szerény volt, most követelő lett. Strom hadnagy szerint szemtelen. Nem akart többé eljárni a kis vendéglőbe, nem veszi be, úgymond a gyomrom a közönséges kosztot. Minden nap előállott egy-egy bohókás kívánsággal, most új kalapot kívánt, majd valami különös penicillus tetszett meg neki a kirakatban. Strom hadnagy, aki eleinte sokszor volt velük, kijelentette, hogy ő már ezeket nem nézheti tovább. Gyuri szívtelen fickó, teljesen jól laktam vele. Miska védelmébe vette. Igazságtalan vagy iránta, egy kicsit elrontotta ugyan a könnyű élet, a gróffal való utazgatás, de majd meglátod, aprodonként rátalál a régi jó lelkére, hogy ím megszabadult a bolondtól. Hiszen, ha megszabadult volna, de még nagyobb bolondra talált benned. A hadnagy kimaradt. Kettecskén éldegéltek ezután néhány napig, mialatt gyorsan laposodott a Miska erszénye. Egy nap arra biztatta fel Gyuri mecénását, kérjen másnap délutánra szabadságot gazdájától, mert ő akarja igénybe venni az idejét, de majd csak holnap mondja meg, mire. Miska ebbe se szegte kedvét, másnap azzal jött a Liciniushoz, ahol ebédelni szoktak, hogy egész délutánra szabad. Nagyon helyes, ez szerint ez az én délutánom lesz. Mit akarsz velem? Attól függ, mondá Gyuri fürkésző tekintettel, mennyi pénzed van? Bizony nem sok. Ha most az ebédet kifizetem, marad még 2 forintom. Összesen. Kiálltál Gyuri szinte szemre hányon, csak nem megbotránkozva. Sajnos, de úgy állok, dadogta Miska elpirulva, de mikor látta, hogy a Gyuri homlok elborul, folytott hangon tette hozzá. Mire kéne? Szerettem volna egyszer mulatni. Tudod, együtt, kettecskén, valami ellenállhatatlan vágy ösztökél már napok óta, hogy egy kis kirohanást csináljunk. Ezért kérettél velem szabadságot? Megvalom ezért. No, és mit nevezelte kirohanásnak? Hogy először is egy fiákért fogadnánk és kihajtatnánk úri módon a Zugligetbe, például a szép juhásznéhoz. Hisz azt még talán meg lehetne tenni 2 forinttal, de miből vacsorálunk ezután? Nem, ilyen őrültséget mégse tehetünk. Hát nem tudnál valahol pénzt szerezni? Kérdezi Gyuri, lágy rábeszélő hangon. Gondolkozz rajta, kis öregem. Most igazán nem tudnék, de holnap előleget kérek nagyuramtól. Nincsenek valami ékszereid? Sem aranyom nékem, sem ezüstöm. Idézett Miska egy Széchenyben ismeretes követválasztási zsoltárból. Hát az az óra mit vétett a zsebedbe? A mesterlegény kemény, szigorú pillantást vetett barátjára, de bizaz kiállta minden szemöldök rezgés nélkül. Nem látszott egy csöpp fogalmának sem lenni arról, hogy ő most komiszkodik. Egy nagy gyerek, gondolta Miska, szeszélyes, de ártatlan. Aztán mit akarnál, hékás, azzal az órával? Tedd zálogba. Az nem lehet, pattant fel idegesen. Atyám vette ajándékba, amikor losoncra vitt, és nem emlékszel, az egyetlen emlék tőle, nem sokat él. Klepszidra, de én nem válhatok meg tőle. Hiszen minden nap megválsz tőle, amikor este az asztalra kiteszed és nélküle alszol, de legalább beleketyeg az álmaimba, hiszen kiválthatnád holnap. Nem, ne kívánt tőlem. Tedd meg, Mihálykám, ha szeretsz. Addig-addig szírógatta, kéregette, hogy nem bírt neki ellenállni, bevitték az órát egy zálogházba, és egy kocsit fogadtak, mely Zugligetbe röpítette őket. A szép juhásznénál Gyurit csodálatos szomjúság fogta el. Mihálykám, fiacskám, tudod-e, mit indítványozok? Csináljunk magunknak egy jó órát, igyunk meg egy palack francia pezsgőt. Félek, a vesztedet érzett fiú, intette Tóth Miska. Mi lesz veled, ha ilyen szokásaid vannak? Sírni volna kedvem nem pezsgőzni. Tedd meg, csak ez egyszer, sohasem kívánom többet. Becsületedre mondod? Arra, csak a bizonyítékot akarom, hogy jó szívvel vagy irántam. Hogyan kételkedhetnél ebben? Akkor hát hozasd meg a pezsgőt. Hiszen szívesen hozatom, nem a pénzt sajnálom, csak hát a saját gyengeségemet szégyellem, hogy olyanba engedek, amivel nem teszek veled jót is, ami mindenképpen helytelen. Denik meghozatták a pezsgőt, nagyot durrant a dugó, Gyuri hurrát kiáltott hozzá, aztán összeütötték a habzókelyheket, és iddogálás közben, amint a rózsaszínű köderezkedett lassan az agyukra, a fölséges panoráma helyett, amit Pest nyújthatott, Széchény ugrott ki a kis sárga házikó, ahol éltek, a hímes réteg mezők, ahon imittam ott egy-egy madárfészket tudtak. Szállt-szállt képzeletük, földurkálta a sok apró csínt és minden egyebet. Milyen szép volt még akkor ez a világ. Aztán ennek is vége volt, megitták az utolsó kortyot is. Minden órádnak lesz a kisd virágát, elméskedett Gyuri, de sajnos nekünk minden óránk az a te órád volt, és annak a virágát már leszakítottuk, menjünk hát haza. Vidáman, virágos kedvel hajtattak vissza a városba, gangosan hátradőlve a puha kocsi ülésen, mint a becsípett úrfiak és arszlánok szoktak. A Váci utcában egy helyütt éppen a híres Klemitzer ékszerész ragyogó boltja előtt megdöfte Gyuri bottyával a kocsist. Hó, álljunk meg! Szállj le, hűpajtásom, kamarásom, még egy bolondságom van hátra, hadrázom ki azt is, aztán lássunk a komoly életet, gyere csak be utánam. Gyuri eközben a Klemitzer bolt felé lépekedett, és megfogta a kilincset. Gyuri, ne okoskodj, hová mész oda? Gyere csak utánam. Nem vagyok bolond, mi dolgod van neked ott? No, csak gyere be, majd meglátod. Valami éretlen ostobaságot fogsz elkövetni. Szavamat adom rá, hogy semmi értetlenséget nem szándékozom elkövetni, gyere, no, kérlek, nem szabad engem elhagynod. Utána ment, a pezsgő az ő bátorságát is megnövelte, de azért a háttérbe maradt, és nem minden szepegés nélkül várta, hogy mit akar Gyuri. Van-e valami szép értékes aranyórája, Klemitzer úr? Klemitzer kis vöröshajú emberke meghajtotta magát, és néhány csinos aranyórát mutatott. Nincs valami különösebb darab kövekkel kirakva. Van egy, mondvá Klemitzer, melyet Nádasdi grófnak készítettem, de közben meghalt, és az örökösei nem akarták átvenni. Mutassa! Gyönyörű órát vett ki egy bársonytokból, melyet rubintok és gyémántok díszítettek. Megjárja, mondvá Gyuri. Hogy az? Ugyan ne bolondozz, Gyurka, gyereki! Szólt közben hátulról a jó barát, akit nyúl szemeivel szeretett volna Klemitzer úr ledöfni. 600 forint. Felelte Klemitzer. Megtartom, mondá Gyurka. Most már csak egy aranyláncot keresen hozzá. Tóth Miska jónak látta erre egész az ajtóig hátrálni. Gyurka, Gyurka! Intette onnan még egyszer. A láncot az alatt kikereste Klemitzer, az éppen 100 forint volt. Tehát 700 forint összesen veti oda Gyurka könnyedén, és ezzel megfogván az órát láncastól Miska felé nyújtotta. Gyere hát közelebb, kedves öregem, fogad fogért órát óráért, fogadd el tőlem kérlek ajándékba. Miska bizony a világért sem ment volna közelebb, hogy az órát fogja, ahelyett inkább görcsösen fogta a kilincset, mert érezte, hogy most mindjárt jön a stikli csattanója. Jött is, de nem ahogy ő képzelte, mert Gyurka kihúzott az oldalzsebéből egy vastag papír paksamétát, amelyet szétterítvén kivillant egy nagy csomag ezres bankó, ezekből elnyálazott egyet, megfricskázt, aztán letette Klemitzer elé, tessék belőle visszaadni. De mire szétnézett volna a boltban, akkor már Tóth Miska rémült arccal ugrott ki, és futott, lihegve, remegő szívvel végig az utcákon, mint egy kergetett vad, és meg sem állt csak otthon a Frühjahrsfeld utcai kis szobában, melyet magára zárt belülről, és végig dobván magát a kanavász díványon keserves sírásra fogott. Jaj, nekem százszor, jaj, kígyót neveltem a tejemen. Még le se csillapodott a lelki háborgása, amikor Gyurka is megérkezett, hallani lehetett belülről, amint megállott künn a robogó bérkocsi, majd kip-kop ismerős ütemű léptek közelednek a kis szobához, megzörren a kilincs, de nem enged az ajtó. Miska, ereszbe! Semmi hang belülről. Ne tettes magad, tudom, hogy bent vagy, látom, belülről van a kulcs az árba téve, ne csinálj rossz tréfákat! mire hatalmasan kezdte az ajtót rázni, hogy az recseget ropogott a pántoknál. No, hát benn vagyok, ha éppen tudni akarod, hangzott ki most tompán szinte rekedten a Miska szava, de szándékosan nem bocsátlak be, mert én becsületes ember vagyok. Hát mondtam én, hogy nem vagy becsületes, kedélyeskedett Gyuri. Ládádat, köpenyegedet kitettem az ajtó elé, eredj Isten hírével, amerre a két szemed lát. Micsoda? Csak talán nem akarsz elkergetni magadtól, mint egy megveszett kutyát. De igenis, mint egy elveszett embert. Megsiratlak, de nem akarlak látni, ezentúl nem kívánok veled egy levegőt színi többé. Ha bűnbe estél, én nem dobom rád az első követ, nem küldöm utánad a rendőrt, de közösségben sem akarok lenni veled. Menj, menj innen, az Isten szent nevére kérlek, a mi útjaink elvált a körökre. A künlevő fiatal ember felkacagott erre vidoran, édes deden az ártatlanság, gondatlanság ezüstös tiszta hangján. Miskának úgy tetszett ez, mintha egy csengetyű szólana, melyen nincs repedés, sőt karcolás se. Ugyan ne okoskodj, legyen ezed, eresz be hamar, sürgeti Velkovics még mindig nevetve. Nem, nem, mindent megmagyarázok, kedves öregem, csak eresz be. Köszönöm, de nem vagyok hiszékeny. Annyi pénzt, amennyit én nálad láttam, nem lehet tisztességes úton szerezni. Ezt az egyet tudom. A többire nem vagyok kíváncsi. Az Aladdin csodalámpájának szellemei behatolhatnak mindenüvé, de az én fejemben nem. Távozz kérlek, ha már a gonosz útra tévejöttél. Elégedj meg azzal, hogy már eddigi itt tartózkodásod is beszennyezett magam előtt ugyan nem, de mások szemében minden esetre. Hiszen értelek, felelt Gyuri. Tudom méltányolni eljárásodat, rossz tréfát csináltam, már most iszom a levét, punktum, de ha egyszer mondom, hogy olyan ártatlan vagyok, mint a ma született bárány. Nem hisem. De legalább hallgass meg. Nem hallgatlak meg. A gyilkost se ítélik el kihallgatás nélkül. Én téged elítéllek, kiáltál Miska ünnepélyesen. Távozz közelemből, sátán. Ha már nem bocsátasz be, esengedt Gyuri, legalább azt az utolsó kérésemet teljesítő, nyisd ki az ablakot, hadd adjak be neked egy írást. Minek nekem a te írásod? Elolvasod aztán, ha nem tetszik, visszaadod. Undorodom az érintésétől. És ha akkor mégis elküldesz, hát elmegyek szó nélkül örökre, ellenben pedig. Mit akarsz az ellenbennel? Ellenben leülök a küszöbödre, és Isten engem úgy segélye, nem megyek el onnan élve, míg ki nem jössz, és végig nem hallgatsz. Jó, végezzünk, eredj ki az utcai ablakhoz, én eddig kinyitom, tedd be az írásodat, mert én nem akarlak látni. Elolvasom, visszateszem, aztán onnan elveheted. Így is lett. Gyuri kiment az utcára, és kikeresvén a zsebében lévő íráscsomagból egy ívet, felágaskodott egy kicsit, és becsúsztatta a zöldre festett zsalú bordái közt. Tóth Miska meghallotta a papírsustorgást, de ő feléje se ment hamarosan, csak később nyúlt utána, hogy figyelmesen átbetűzze a németül írt okmányt. Sápadt arca megszínesedett apránként, szíve hangosan dobogott az örömtől, aztán egyszerre lecsapta az asztalra papírost, és kiszaladt kabát mellé nélkül hajadonfővel, ahogy otthon volt az utcára. Gyurihoz a nyakába ugrott, átnyalábolta, megropogtatta derekát. Összecsókolt a két oldalról, aztán így a karjai közt vitte be a szobába, mint a kisgyereket szokás, hiába tiltakozott az ellene. Jaj, meg ne folcs, hú, minden csontomat összetöröd, ereszel kérlek. Én csak fiákerezni akartam, de arra nem gondoltam, hogy ilyen alkalmatosságon vonuljak be. De Miska csak vitte, mint egy pejhet, és közben nem győzte a bocsánat kérő szavakat keresgetni. Ne haragudj, rebegte elérzékenyülten, hogy megsértettelek. Megbíz a macskát, adok is én a te sértéseidre valamit. Hát most már ülj le, és beszéld el a dolgokat. Most már egy kukkot sem mondok addig, míg a pipámat meg nem töltöd. Én pedig meg nem töltöm, azt elhiheted, ha örökre megném úsz is, mert a szegény pajtásnak megtettem eddig, de a nábobot én ki nem szolgálom. Jó van, no, megtömöm magam, bár olyankor sohasem szelel olyan jól. Rágyújtottak, és letelepedvén egymással szemben a pipa modellekkel megragott asztalnál, Velkovics Gyuri a következőkben beszélte el szerencséjét. Június első napjaiban szöktem meg Iselből a grófomtól, és egyenest Bécsbe mentem, hogy onnan Pestre hajókázzam. Volt pedig összesen 20 forintom, beszálltam a Vidám Pelikánhoz azzal a tervvel, hogy az éjszakát Bécsben töltöm, és reggel megyek tovább. Este felé az utcákon ügyelekbe unalmamban egy cirkuszba váltottam jegyet, ahol valami Miss Lenora Walton produkálta magát ingerlő arasztné szoknyácskában. Hogy szép volt, gondolom. És hogy tudott lovagolni? Olyat még nem látott Kent bácsi. Egész Bécs bomlott érte, mert egész Bécs ott volt, vagy legalább nagyon sokan, és minden esetre többen egyel, mint amennyi az én tervembe beleillett. Azt a valakit sokallom ugyanis, aki ellopta a zsebemből a tárcámat, úgyhogy a cirkuszból kijövet néhány részkrajcárral a zsebemben találtam magamat egy ismeretlen nagyvárosban. Elhűlt bennem a vér. Mit csináljak most? Neked akartam írni, de mi lesz velem addig, amíg tőled segét kaphatok? Már is éhes voltam, de hogy vacsoráljak, a pénzem nem volt elég. Kétségbe esve töltöttem el az ét a Pelikánban, mindenféle terveket szőve éhen, szomjon a holnapi napra nézve. Végre is nem volt más választásom, mint fölkeresni nagybátyámat, doktor Protokot, aki ugyan rideg, aglegény és fösvény, szívtelen ember, hiszen eleget hallhattad a nevét otthon Széchenyben, mikor a szüleim szítták, de ilyen esetben talán mégsem hagy az utcán elpusztulni. Lázadozott bár bennem a büszkeség és a gyermekéveimben fölszít gyűlölet érzése fejembe kergette a vért, de mégis erre határoztam magamat. Végre is könnyű volt választani a kigázolási módok között, mikor csak ez az egy kínálkozott. Mi bajom eshetik, ha megkísérlem? Legfeljebb kidobott a szolgáival, és akkor se leszek már rosszabb helyzetben, mint most. Igen ám, de hol találjam én meg doktor Protokot ebben a rettenetes városban? Reggelre kelve az utcákon kérdezgettem hordároktól és egyéb járókelőktől, persze senki sem tudta, kicsoda doktor Protok, pedig hogy beszélte a mamám, milyen híres doktor egész Bécs róla beszél. Végre egy öreg úr azt tanácsolta, nézze meg valamelyik kávéházban az orvosok lakjegyzékével, ott meg fogom találni. És tényleg kerestem, doktor Protok Vince lakik, Kemette Gassé 23. Félelem és remény között hányattatva siettem a jelzett házhoz, egy kétemeletes komor, ódon és barátságtalan épülethez. Minden kopott, rozzant, földszint, néhány bolt és egy kocsma a balszögletében, a 100 éves hollóhoz, a kapuaja sötét, a lépcsők hepehúpások, mégis igaza volt a szegény mamának, hogy sokan járhatnak Protokhoz, ugyancsak kitaposták a lépcsőköveit a páciensek. A csengettyű zsinór után indulva, mindenek előtt a házmesteri lakáshoz indultam tájékozódni, hogy hol lakik az öreg. A zsinór egy kis piszkos cellához vezetett az udvar mélyén, ahol egy asztalkánál pápaszemes öregasszony ült, és nagy figyelmesen kártyákat rakott ki. No, mi az? Förmett fel bosszúsan, fel se nézve, amint beléptem. Hol lakik doktor Protok? Kérdém. Fölemelte bal kezét, melyben nem volt kártya, és némán a menyezet felé mutatott, száraz csontos ujjával, hogy ott lakik. Vagyis az első emeleten? Érdem ismét, bővebb magyarázatot várva, mire kedvetlenül rázta meg a fejét, és már lefelé mutatott a kezeivel, hogy ott lakik doktor Protok. Hogyan? A pincében? Mondom én hitetlenül. Maga tréfál velem, anyóka, fent is lent is nem lakhatik a doktor úr. Erre a megjegyzésemre elvörösödött az anyóka, látszott összehúzódó arcizmain, hogy köhögési ruham környékezi, hirtelen kieresztett a szájából egy diót, melyet a kártya kirakás alatt különös babonából a nyelve alatt tartott, ahogy később megtudtam, és miután előbb kiköhögte magát, ekképpen szólott, vasfilla szemeit rám szegezve. Ho-ho, uracskám, amit mondtam, Heller anya sohasem beszél zöldeket, doktor Protokot, lakhatik fent is, lent is, aszerint, ahogy én mutattam, amint vagy az égbe ment, vagy a pokolba, mert doktor Protok meghalt. Ó Istenem, mikor és hol halt meg? Bizony már egy fél esztendeje. Ez aztán borzasztó, mondám, önkéntelenül helyzetemre gondolva. Mit borzasztó? Fortyant fel az anyóka. Magoknak, betegeknek mindegy. Az egyik doktor olyan, mint a másik doktor, egyik se tud semmit. De mit szóljak én? Engem itt hagyott könnyelműen, anélkül gondoskodott volna rólam. A ház idegen kézbe került, és akkor Heller anyónak fel is út, le is út. A végrendeletben meg se említett. Komiszkutya volt, ez az igazság. Úgy? A ház tehát az övé volt, kérdém, és ki örökölte utána? Valami vagabundus, akit a hatóság azóta sem bír megtalálni, felelte Heller anyu. Valami Velkovics György nevű lumpdiák. Képzelem, mennyire megörültél, szólt közbe Tóth Miska, aki elfojtott lélegzettel hallgatta eddig a történetet. Gondolhatod, ez a szó szárnyakat adott, legott rohantam egy ügyvédhez, kivel megkerestük a hatóságnál a végrendeletet, melyet az imént nyújtottam be neked az ablakon. És ki, miután személyazonosságomról is meggyőződött, ellátott bőven előleggel, és egy hónap alatt lebonyolítá az egész örökséget, a házat eladtam 200 000 forintért. De hát, hogy volt lelked mindezeket eltitkolni előttem? Velkovics Gyuri hamiskásan mosolygott, mert próbára akartalak tenni, hogy olyan igazi önfeláldozó barát vagy, amilyennek képzeltelek. Azért voltam olyan szemtelen és követelő irányodban. No, és hogy vált be a próba? Túlhaladt a várakozásomat. Hát már most mihez kezdesz azzal a sok pénzzel? Mindenek előtt gondoskodom a saját kényelmemről, és az egyelőre abból áll, hogy szeretném, ha megint te töltögetnéd a pipámat, mint azelőtt, mint hogy pedig te azt mondogatod, hogy a gazdag embert nem szolgálod, hát azért is, meg amazért is, hogy ami a tied volt, azt mindig megosztottad velem, most én is megosztom veled, amim van. Ezzel benyúlt a zsebébe, kihúzta az egész szemkápráztató pénzcsomagot, az egyik köteget oda helyezte Miska elé. 100 darab 1000-es, ez a fele, ez a tiéd. Miska incselkedő tréfának vette a dolgot, és közömbös arccal tolta vissza a bankjegycsomagot, no csak tedd el, és ne hozz kísértetbe, mert még eltalálom venni. Hiszen komolyan a tied? Miska a barátja szemébe nézett, és kiolvasván annak igaz szándékát, felette elérzékenyült. Köszönöm, pajtás, szép tőled, de nem fogadhatom el, nem nekem hagyta ezt a te nagybátyád. Az órát, amelyet felajánlottál, a boltban elfogadom emlékül, de hogy a vagyonod felétől megfosszalak, az nekem nincs lelkem. Az ilyen ajánlatokkal csak megsértesz. Már megint okoskodol? Bosszankodott Velkovics. Elrontod az embernek minden örömét a savanyú életnézeteiddel. Hát illik ez tőled. Tedd el hamar azt a pénzt, ha mondom, mert még bajba kerülsz. Benyit a házmester, meglátja, rendőrészel ad és bevisznek. Te azt fogod mondani, az én pénzem, és csak rád akartam disputálni, én eltagadom, de különben sem akadsz olyan együgyű bíró, aki elhiszi neked. Azért hát tedd el, na, szépen kérlek. Összetette kezeit, és meglágyította a hangját, mint mikor valami makrancos gyereket kell rávenni valamire. Nincs ráesett, mondá Tóth Miska eltökélte. Az ilyen regényekbe való nagylelkűségi rohamoknak rendszerint csak az eleje kellemetes. Nem értesz engem ez az egész. Ne hidd, hogy csak bolondjába szórom ki a pénzemet, mint egy őrült, és ezért aztán vonakodol azt fölszedni. Úgy tekints engem, mint egy furfangosan számító üzletembert. Hiába vigyorogsz, mert ez így van. Az okos tőkepénzzel soha se teszi mindenét egy lapra. Gyakran látni, hogy a fele vagyonát földvásárlásba fekteti, a másik felén papírosokat vesz. Én a fele tőkémet átadom neked, úgy fogván fel a dolgot, mintha két részből állnék. Ha az egyik fele részemen rosszul megy a tőkeszaporítás, a másik részen jól mehet. Az ember nem juthat olyan könnyen tönkre. Ne hidd, azért adom oda az örökségem felét, mert elszédített a sok pénz, és nem tudok vele mit csinálni. Ó, én egy cseppet se sokallom, sőt, azért adom oda a felét, mert keveslem. A szerzés ördöge egyszerre szegődött hozzám a szerencsémmel, és most szüntelen szurkál a sarkantyújával. Úgy bizony, kedves Miskám, nem a pénzemet osztam én meg veled, hanem voltak éppen az eszemet és a szerencsémet egészítem ki a tieddel. Mert úgy értem a jövőt, hogy a 100 000 forint tőkével mindenikünk valamely komoly munkához lát önállóan, tetszése, vezérlő csillaga szerint, és a 100 000 forint esetleg új 100 000 forintokat fog szülni. Lehet, hogy mind a ketten boldogulunk, akkor a 100 000 forintomat visszafizeted, és ezzel vége. Lehet, hogy tönkre megyek, és ebben az esetben hozzád fordulok, most már te segíts ki engem. Megeshetik, a te puskaporod fogy el előbb, és akkor egy szép napon bekopogtatsz hozzám, és ha te hozod az üres tarisznyát, megtöltés véget. Hiszen mind szép ez így elméletben, de a harmadik eshetőséggel nem számoltál. És melyik az? Ha mind a két tarisznya üres talál majd lenni. Velkovics vidáman vont vállat. Ebb gondol ilyenre, és hát végre is ott leszünk, ahol voltunk. Megmaradnak a szép emlékeink. Neked talán megmaradnak, de az én lelkemen még azon felül megmarad egy mázsás kő is, hogy én kísérleteztem el a fele vagyonodat. És ez a kő nagyon nyomna engem. Láthatod tehát, miért nem mehetek be ajánlatodba, mely rám ilyen hátránnyal végződhetnék egyenlőtlen helyzetet teremtve. Lári, fári, micsoda nevetséges okoskodás. Vagy vezed a pénzt egy-kettőre, vagy itt a szemed láttára elégetem, oly igazán, amint Velkovics Györgynek hívnak. Add inkább csak kérlek azt a kéngyertyát. Kéngyertyának a gyufát hívták akkoriban, amely éppen abban az évben volt új találmány. Oly határozott mozdulattal nyúlt a kéngyertya után György, hogy amilyen szenvedélyes természetű, szeles és hirtelen akaratú volt, a fenyegetés beváltásától komolyan tartani lehetett. Az okos, higgadt Miska nem találta ezek után célszerűnek az ellenkezést. Sőt, amint tovább gondolkozott, szerencsésnek kellett ítélnie a Gyuri szándékát éppen Gyuri érdekében. Elvitázhatatlanul volt Gyuriban némi uralkodási hajlam, aztán egy kicsit keleti ábrándozó természet, nád, aki a szélingása szerint hajlik, azon felül szép fiú, kacérasszonyok kezébe kerülhet, Isten tudja, mennyit fog rontani jellemén az örökség is. Hát, ha gyorsan nyakára hág. Ebben az esetben milyen jó lesz, ha megmarad az a rész, amit Tóth Miskánál hagyott. Eképpen szőtte gondolatait Miska, hiszen ő átveheti, de nem fogja tekinteni magáénak, úgy veszi, mintha valami letét volna, vagy ha hozzányúl, és csak bizonyos szaporítás céljából teszi. De ezt nem szükség most kijelenteni. Csak higgye, Gyuri, hogy véglegesen nekiadta, hiszen éppen az a forma a szerencsés. Így könnyebben lesz önmérséklő a költekezésbe gondolván, hogy a nála maradt felerész voltak éppen az egész vagyona. Sőt, hova tovább hömpögette elméjében, mind jobban kialakult és módosult a dolog. Milyen bolond voltam, gondolta, nem akartam elfogadni Gyuri ajánlatát, pedig ha Gyurinak nem jut eszébe, magamnak kellett volna kiravaszkodni, hogy ketten gazdálkodjunk önállóan a pénzzel, ami később kifejleszheti a versengést, hogy ki bír többet produkálni, és ilyen valami rugó okvetlenül szükséges a Gyuri könnyed alapjellemének megedzéséhez. Miska tehát elvetette első gondolatát, hogy letétnek vegye a kapott összeget, ellenkezőleg hozzányúl, jövedelmező üzletbe fekteti, tekintvén azt kölcsönnek, melyet valamikor busás kamatokkal kell visszatéríteni. Átvette a pénzt, és most már elkezdődött a tervezgetés. A szerencséből se jó a nagy adag, se aludni, se enni nem tudtak a sokszínes tervtől, csak sok álmodozástól, sehogy sem bírták elhatározni, mihez kezdjenek. Egyelőre abban állapodtak meg, hogy egy kis világot próbálnak, megnézik előbb az európai nagyvárosokat, aztán az odavaló emberek mit csinálnak. Az első állomás Bécs volt, ahol a Start Frankfurtban szálltak, Velkovics már teljesen otthon volt Bécsben, és nagy kedveléssel vezetgette tanulékony és ámuló barátját az ős császárvárosban. A Start Frankfurtban egy pozsonyi öregúrral ismerkedtek meg, bizonyos Kolbrun Frigyessel, aki egy híres orvostanárral kezeltette lábbaját, és evégből hosszasabban tartózkodott Bécsben. Az öregúr unta magát esténként az étteremben egyedül, és engedelmet kért, hogy átülhesse beszélgetni a fiatal honfitársakhoz, és áthozhassa söröcskéjét. Nyájas, kedves, modorú úr volt, de nem minden ravasság nélkül való. Apránként megismerkedtek, és némi bizalmas viszonyba jutottak, különösen Miskával rokon szembezett, aki gyakran maradt otthon vendéglői szobájában, olvasgatván napközben is, még Gyuri apró kalandok után futkározott a városban. Ilyenkor szobáikban is felkeresték egymást egy kis csevegésre. Az öreg úr elbeszélte, hogy ő kékfestő Pozsonyban, és az üzlete meglehetősen megy, csinos vagyona van, úgyhogy minden gyereke 50 000 forintot fog kapni. Ilyenkor kidüllesztette a mellét, és bizonyos önteltséggel szippantott burnótjából. Ilyen beszélgetések alatt Miska is kigombolkozott, és bevallott, hogy valami üzlethez szeretne kezdeni, csak azt nem tudja mihez. Éppen abban fő a feje. Hogyan? Üzlethez? Csodálkozott az öreg úr, hát nem tanuló úrfiak az uramöcsémék. A barátom orvostan hallgató, de én csak mesterlegény vagyok, vagyis voltam. Á, szólt az öreg úr meglepetve, gőgös tekintettel mérve végig a szelit Tóth Miskát, és milyen mesterséget tanult? Pipametsző voltam. Foly, kiáltál megvetőleg, hisz az nem is mesterség. Mióta a szivornyát, a szivart hívták így némelyek, feltalálták, a pipák halála már csak rövid idők kérdése. Azóta szembetűnően hidegebb lett, és bizonyos fennhéjázó modorban érintkezett az ifjakkal, de Tóth Miska a maga szerénységével és egyszerű jóságával észre sem vette, és egy nap bizalmasan tanácsot kért Kolbrun úrtól, mint tapasztalt üzletembertől, hogy pénzét, mellyel majdan valamit kezdeni akar, hol és milyen formában helyezhetni el teljes biztonságban olyan helyre, amelyhez távoli városokból is könnyű és egyszerű volna hozzáférés, mert idegessé teszi a zsebében hordani. Kolbrun úr egy régi bankházat ajánlott a Kertner Strasszén, de arra a kérésre, hogy Kolbrun úr talán oly jó lenne ő is őt a járatlant oda kísérni, kereken kijelentette. Ej, barátom, maga túlságosan sokat akar, csak menjen el egyedül, senki sem fogja önt meglopni, azok ott becsületes emberek. Aztán én a fájós lábammal csak kocsin mehetnék, az ön tőkécskének bizonyára nem volna előnyére. Mennyi pénzt akar ön oda tenni? Vetette oda mellékesen. Mert egy 99 000 forintot. Hogy? Mit mondod? 9 000-et? 99 000-et. Készpénzt? Igen. Nem mesél? Itt van az oldalzsebemben. Teringette, hiszen ez rengeteg pénz. Megyek, édes fiam, hogy ne mennék? Ennyi pénz megérdemli a gondot és a körültekintést. Elkísérte Miskát, de kapott is a lábába olyan nyilalást utána, hogy a híres orvostanár állítólag ráparancsolt, egy percig sem maradjon ezentúl gondos ápoló nélkül, amit Kolbrun úr olyan jól megfogadott, hogy stafétát küldött Pozsonyba, és mindjárt két ápolónőt is hozatott, a két hajadon leányát, Zsuzsannát és Krisztinát. Mi természetesebb, mint hogy most már a leányok is megismerkedtek a fiatal embereinkkel, egy kicsit libák voltak, de elég csinosak. 19-20 éves korban minden leány szép és kívánatos. Krisztinának nagy kék szemei voltak és pompás sárga haja, a szemeit gyakran rajta felejtette Miskán, mikor a vendéglői asztalnál szemben ültek. Egyszer reggel Tóth Miska elhaladván szobájuk mellett, amint éppen a szobaleány belépett, megpillantotta a nyílóajtón át Krisztinát fésülködőben, a sárga agyagszínű haja sarkáig ért, és ezt nem bírta többé elfelejteni. Ugyancsak lehettek valami vonzó tulajdonságok Zsuzsa kisasszonyban is, mert Velkov és Gyuri egy nap kijelentette, hogy Bécs a legunalmasabb város a világon, és éppen nincs benne semmi megnézni való. Mi mindent gyűjtöttek össze például a Wittelsbachok Münchenben, de ezek a Habsburgok úgy látszik hiába éltek a világon. Nincs ezeknek semmiük, csak a népeik szeretete. Ezen aztán mindnyájan mosolyogtak. De mindegy, indokolásnak ez is elég volt, hogy Gyuri otthon maradhasson délutánonként, legyeskedni a Kolbrun leányokkal. Kortársak beszélik egyéb iránt, hogy Zsuzsának fiatal korában olyan termete volt, mint egy szarvasé, és olyan piros kis szája, hogy szinte tüzet látszott lehelni. Kellett a dologban valaminek lenni, mert hiszen a fiúk se voltak éppen vakok, és akármint szitták is Bécset, mégse bírták elhagyni, noha Párizs volt kitűzve a következő tartózkodási helynek. Kétszer-háromszor is elhalasztották útjukat különböző ürügyek miatt. Szembetűnő módon folyt a flört, az öreg Kolbrun nagy szabadságot engedett a fruskáknak, néha szabad volt nekik a Práterbe is kirándulni a két fiatal emberrel. Így tartott ez hetekig, és bár már a szálloda személyzete is mindent kitalált, mégsem akar semmi nevezetesebb lépés történni, mintha csak csigák volnának ámor szekerébe befogva. Maga Kolbrun úr már azon gondolkozott, hogy hazaküldi a két leányzat, és másik kettőt hozott fel, még három volt odahaza. Mikor végre megnyilatkozott Velkov és Gyuri egy unalmas esős délután, amint éppen az étterembeli asztalnál ültek egy elköltött ebéd után a fekete kávénál, megkérte Zsuzsika kezét. A kék festő nyájasan bólingatott szürke fejével, de mielőtt válaszolt volna, egy gonosz tréfát engedett meg magának. Villám hirtelen lekuporodván az asztal alá, mintha valamilyen leesett volna, észrevette az abrosz alatt, a Krisztinka keze a miskájéban pihen, minél fogva eképpen felelt Velkovicsnak. Örömmel fogadom és szerencsémnek tartom az uramöcsém tisztes szándékát, de egy kis kifogásom van a személy ellen. Velkovics Gyuriban elhűlt a vér. Nem az uram öcsém személye, de Zsuzsikáé ellen egy kifogásom van, folytatta a kedélyes kékfestő, hogy Krisztina előtt egyetlen leányomat sem adom férjhez. Azért, ha úgy tetszik, várja meg, míg Krisztina férjhez megy, vagy pedig vegye feleségül Krisztinát. Erre aztán csupa láng lett Tóth Miska is, Krisztina is, és az előbbi folytott reket hangon hörögte, ó, Krisztinát nem engedem. Mindjárt gondoltam, nevetett a furfangos kékfestő, mert már napok óta látom, hogy kettőtöknek csak két látható keze van az asztalnál. Így lett egyszerre két eljegyzés és azután két menyegző, melyet illő vidámsággal ültek meg Pozsonyban néhány nap múlva. Kolbrun úr szavatartó ember volt, legott kifizette vejeinek a hozományt, és Miska szinte csodálkozva gombolta azt be, hogy íme a Gyuri 100 000 forintja milyen könnyen szült neki 50 000-et, mert hiszen Krisztinát hozomány nélkül is el lehetne venni. A párizsi utat nem ejtették azért el, csak hogy most már a Nász út lett belőle. Másfél mézes hónapot töltöttek együtt Párizsban, tervezgetve a két férj, hogy mihez fogjanak, s mulatozva a két asszonyka. Velkovics olyasfélét emlegetett, hogy hazaérve mindenek előtt hozzálát a nemesség megszerzéséhez, ami könnyen kivéhető, csak egy pár befolyásos ágenst kell jól megkenni Bécsben. Hogy azt mondja, sokat beszélt ezekről és a megszerzés módjáról az apósai Zsuzsánna is szeretné. Szóval én nemességet keresek, hajtotta egyre Gyuri, Magyarországon szükséges, és te mit szándékozol? Én meg olyan országot keresek, ahol a nemesség nem szükséges, felelte Miska, Amerikára gondolva, ahová gyermekkora óta vágyott utazási könyvek által fölpiszkált fantáziájával. Noha három hónapra volt határozva a párizsi tartózkodás, a második hónapban a kis Velkovicsnét már elfogta a honvágy, és váltig nyafogott. Menjünk már haza. Micsoda unalmas város ez, ahol még németül se tudnak. Nem, én már nem maradok itt tovább. Velkovics tehát érzékenyen elbúcsúzott Miskától, Velkovicsné pedig Krisztinától, és hazamentek Pozsonyba, ahol Velkovics csak ugyan megszerezte a nemességet, Lobodi előnévvel, a personális Szerencsi István révén, kinél a Kolbrú nővére Ludmilla szakácsné volt, egy kis jószágot vásárolt közben Trencsénben, de minthogy nem értett a gazdálkodás, ez csak hamar ellovaszta a maga 100 000 forintját, amikor aztán közbelépett Kolbrun papa, és rákényszerít, hogy a felesége megmaradt hozományával valami üzlethez fogjon. Kézzel-lábbal tiltakozott ez ellen az újdonsült nemes. Így nem illik, úgy nem illik a címert megfertőzni, de kényszer helyzetbe jutott, és mintha semmihez sem értett a világon, csak a prémekkel való bánáshoz, amit apjánál a Széchenyi Szűcsnél látott, egy prémáru üzletet nyitott Pozsonyban, mely azonban nem nagyon virágzott, a gazdag diétai követek többnyire Bécsben vásárolván szeretőiknek muffokat és szobolyprémes felöltőket. De minden esetre legillőbb foglalkozás volt Velkovicshoz, mert a tigrisek, medvék, kékrókák és más nemesebb állatok bőre egyáltalában nem vethetett árnyékot a kutyabőrre. Tóth Miskáék még Párizsban maradtak egy darabig, aztán pedig átvitorláztak az új világba, miután lelőbb Londonnak is szenteltek egy pár hetet. Azokban az országokban álljunk meg, szokta mondani Miska, ahol már királyt nyakasztak, ahol még nem nyakasztak, ott nem érdemes megállni. Végre hát abba az országba jutott, ahol még sohasem volt király. Ez az igazi. Itt már nem csak megállni érdemes, de letelepedni is. Eleinte csak mint utasember nézett szét, és tanulmányozta a New York-i életet. Az ember minden új országban macskakölyök egy ideig, csak heted napra nyílnak ki a szemei. De ez a heted nap eltarthat 7 esztendeig, vagy holtig is. Nagy dolog látni tudni. Egy-két havi ott tartózkodás után elhatározta, hogy hasznát veszi művészetének, tajtékpipákat fog metszeni, és evékből műhelyt rendezett be. És mikor már több pipát készített, egy kis boltot nyitott, remekeit a kirakatba helyezve el, gondolta, tódulni fognak hozzá az emberek, és csengő dollárokkal fizetik ügyességét, de számítása egy csöppet se vált be. A jenkik és a matrózok Amerika legerősebb dohányosai a fa és cserépipákhoz voltak szokva, és éppen úgy nem bírtak érzékkel a pipák stílje, formái és ornamentikája iránt, mint ahogy senki sem törődik vele, hogy a kocsi kenőcs milyen alakú dobozban legyen. Gónifából készítessék-e esetleg faragványokkal, vagy pusztán 4 vékony deszkából üssék-e össze. A pipánál az a fő, hogy jól szeleljen, és anyaga dohánynedveknek minél jobban ellenálljon, a kiszívás nemes mestersége ismeretlen az amerikai férfi ambíciói között. Az, hogy valami tárgy, amely fehér, sárgának, sőt feketének változik át, teljesen impraktikus törekvés, és csak abban az esetben érdemli meg a figyelmet, ha az illető tárgy lopott, és a színváltozás által felismerhetetlenné lesz. Szóval az üzlet nem mutatkozott jövedelmezőnek. Miska hát csak hamar abba hagyta, és egyebet próbált. Csodálkozott ugyanis, hogy az amerikai pékek csupán kenyeret, kalácsot és zsemélyét sütnek, az úgynevezett szarvast, alias sós kiflit, melyet édesatya sóval és kemény maggal behintve a tetejét, hogy pompásan tudott készíteni, nem ismerik. Összejárta mind a pékboltokat, tudakozódott a nevezetes sütemény után, melyre 4-szeresen jobban ízlik a sör és a bor, és miután többnyire hírét se hallották a benszülött pékmesterek és ebéd előtti sörfogyasztók, merész elhatározással óriási reklámot csapva a lapokban és az utcai plakátokon, egy hatalmas sütődét állított fel a város különböző pontjain egyszerre, 3 üzletet nyitott, ahol az általa készített sóskifliget és pereceket árulják. Nagy szerencséje volt, éppen jó időben, teljes szélcsendben a New York-i uborka idény ideje alatt lett piacra dobva az élelemcikk. Egész New York megmozdult erre a hírre. A kocsmárosok, serfőzők majd megőrültek örömükben, és egy varázsütésre teltek meg városszerte süteményes kosarak, melyeket a vendégek elé raktak a Mr. Tooth csodálatos félholdjaival. Micsoda fönséges találmány! A fogyasztás megélénkül. Mindenki az új találmányról beszélt, az ördögbe is ez nem tréfa, megérdemli Mr. Tooth, hogy az emberiség legnagyobb jótevői közt említessék. Némelyek egyenesen Kolumbusz mellé helyezték, kivált a korhelyek. Kolumbusz több földet adott a világnak, Mr. Tooth több szomjat. A kíváncsiság nőttön nőtt. A sósperec és a kömény magos szarvas még a szalonokba is utat talált, és Mr. Tooth erszényébe csodálatos szaporasággal dőlt a pénz. Üzleteit egyre bővítvén kifli király lett belőle, s már a 3. esztendőben megküldte Velkovicsnak Pozsonyba a 100 000 forintot írván, a kamat majd következik. Újabb 3 év múlva, miután Velkovics a forradalomban tönkrement, újabb 100 000 forintot küldött neki azzal a biztatással, kamatok kamatja következik. Velkovics a második küldeménnyel visszavásárolta egyszer már elúszott trencséni birtokát, valamint csinos házat szerzett Trencsénben, ahol apránként népszerű lett, úgyhogy polgármesternek is megválasztották az egykori orvosnövendéket és Szűcsöt, mivel a Trencsén város lakossága csupa iparosokból és lateinerekből áll. Amazoknak jól esett, hogy Szűcs volt, ezeknek, hogy egykor az orvosi egyetemen járt, s mert valamennyien telivér polgárok voltak, nem adták egy vaklóért, hogy a polgármesterük nemes ember. Mindezekről azonban csak levelekből értesült a New Yorki Pék, ki valóságos nábob lett azóta, és csak mintegy 20 év múlva került haza a halálos beteg Kolbrun apó kívánságára, ki még utoljára látni kívánta Krisztina leányát és ismeretlen unokáját, Tóth Marit. Mire megérkeztek, akkorra már az öreg kékfestő csendesen pihent a szép pozsonyi temetőben, csak a frissen hányt rögöket láthatták. Tóth Mihály legott vissza akart fordulni, mert úgymond az üzlet, mely óriási arányokat öltött azóta, nem nélkülözheti hosszan a főnököt. Velkovics, akivel most rendbehozta a kamatok kamatjait is, nem engedte elmenni, várja be, ha már itt van a végrendelet felbontását. A végrendeletből aztán kisült, hogy az öreg úr, ki ingatlanait igazságosan felosztotta gyermekei közt, Tótéknak egy értékes szőlőt hagyott a Somlyóhegyen. Tóth Miska megint el akart menni, de Velkovicsék megint nem engedték. Ha már itt vagy, sógor, nézd meg legalább a szőlődet. Tóthék tehát és Velkovicsék, ahol szinte növekedett egy fruska, a Virgonc Rozália, kirándultak egy napon a somlyói szőlőbe. Mint hogy éppen ősz volt, bár még jóval a szület előtt, teljes pompájában mosolygott a csinos ingatlan új gazdájára. 4 vagy 5 magyar hold lehetett a szőlő, a pápa felé eső oldalon, kényelmes villával a közepén. Pénzben kifejezve nem nagy örökség, ha Tóth Mihályról van szó, mi egy úrnak egy hagyma. És mégis valami csodálatos érzéstől kezdett dagadozni, amikor végigjárta reggelenként a barázdákat, s a venyigék buja leveleiről olyan ismerősen üdén nézegettek rá a csillogó harmadcsöppek, mintha láthatatlan testű tündérek szemei volnának. A hamvas aranyló szőlőfürtök ránevettek, a reggeliző rigók nekifütyültek, a fölásott föld lélegzeni, pihegni látszott, és olyan aromákkal tölté meg a levegőt, mely mámorossá tette. Á, micsoda szaga van ennek a földnek! Egyszer csak azt találta mondani Tóth Miska, aki eddig mindig sürgette a hamari visszautazást. Ej, ha már egyszer itt vagyunk, itt is maradunk a szüretre, megkóstolom mustban a boromat, és legalább mulatunk egyet. A venyigék pedig azt felelték erre Tóth Mihálynak, mi se virágoztunk, csak gyümölcsöt hoztunk, te is csak dolgoztál, sosem mulattál, jól teszed, ha mulatsz. Mélyen elgondolkozott a Krifli király, csak ugyan furcsa az, hogy a venyigének van a legjelentéktelenebb virága minden gyümölcsöt hozó, és a legértékesebb gyümölcse minden virágzó növény között. De a szüret még csak néhány nap múlva lehetne, addig elég ideje maradt Tóth Mihálynak, hogy a szőlője minden zegzúgát bejárja, és úgy szólván minden tőkéjét megismerje. Ez dinka, ez hönigli, ez góhér, muskotáj, kadarka. Különös. Lassan-lassan ezek mind élő lényekké váltak, és az ember tudja, hogy az egyik hönigli beteg, hogy amott a szögletben egy dinkának az életnedveit elvonja egy vadót, azt ki kell onnan vágni. A gazda jár a barázdákon, méregeti a szőlőhatárokat, elmegy a gránicra, összehasonlítja a szomszédéval, ide egy lugast tervez, amott egy aljat kell kiültetnie az őszi barackkal. A ház elé remek volna néhány vadgesztenye. A domb tetejére egy filagória. Mindez akaratlanul megy végbe az emberben, és egyszer csak egészen a szívéhez nőttnek mutatkozik. Azon veszi észre magát, hogy szerelmes a szőlőjébe, és hogy a 23 kiflisbolt New Yorkban, ahol 1000 dollár forog meg naponként, egészen másodrendű kérdés. Tóth Mihály egyszer csak elkezdett kedvetlen és komor lenni, váltig sopánkodva Velkovics előtt. Ej, sógor, mi lesz ebből a szőlőből gazdátlanul, devétek ennek tönkre menni, kire bízzam, kire? Add el, javasolta Velkovics. Azokkal a méltatlankodó szemekkel nézett rá, melyeket már látott egyszer a Liciniusnál, amikor azt indítványozta, hogy tegye zálogba az óráját. És hát mit toldjuk, foldjuk, az lett a vége, hogy szület után, mikor megjött az elutazás napja, Tóth Mihály így szólt a feleségéhez. Krisztina lelkem, sokat gondolkoztam azon, amit most mondok neked, hogy milyen formába közöljem. De forma ide, forma oda, vedd egyszerűen tudomásul szívem, hogy én többé nem tudok Amerikában élni. Nem tudom, mi történt velem, nem is akarok most azzal foglalkozni, de én nem vagyok többé a kifli király. Tehát mi a szándékod, édes Tóth? Kérdé Krisztina. Az a szándékom, Krisztina, hogy én most visszamegyek New Yorkba, ti pedig maradjatok itt Pozsonyban. Feloszlatom az üzletet, rendbehozom a dolgukat, és rövid idő múlva visszatérek, hogy sohasem menjek el innen többé. Krisztina nyakába borult erre a szóra, de Velkovics is meg volt illetődve, és örömkönny csillant meg szemeiben, mikor meghallotta a határozatot. Ember vagy, Miska! Kiáltott fel, és vadul rázta barátja kezét. Meglásd, hogy ha itt nem dől is úgy a pénz a markodba, mint ott, százszor nagyobb boldogság az élet. Hát igen, folytatta Tóth Mihály elgondolkozva. Magam is így gondolom, így remélem, Gyuri, és azon felül tette hozzá kis idő múlva, legalább magam kezelhetem a szőlőmet is. Velkovics mosolygott. Elgondolta, milyen furcsa Isten teremtése a magyar ember, kit egy örökölt szőlő a világ végéről is képes hazahúzni. No, az igaz, hogy a Somlyóhegyen van. Így került haza az amerikánus, s itt, amint láttuk, megvette a Bontó megyebeli alsó rekettyési birtokot.